kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ki kell szorítani Magyarországról a szuverenitást korlátozó idegen erőket, jelentette ki évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint eddig csak fél munkát végeztek ez ügyben. Nem gondoltuk volna, de ma azoknak, akik a szabadságot szeretik, nem Moszkvára, hanem a közvetlen veszélyforrást jelentő Brüsszelre kell aggódva tekinteniük, fogalmazott. A kormányfő arról is beszélt, a gőzgépek kora óta először Európa elszenvedője, nem pedig alakítója a gazdasági változásoknak, ennek oka pedig az energiárak és a túlszabályozás. Azt mondta, nálunk az orosz energiahordozóknak köszönhetően alacsony a rezsi. Jelezte, hogy az 5 millió munkája elérése a cél, ehhez még kell újabb 300 ezer. Ma 500 000, a következő 3 évben 1 millió édesanyja válik adómentessé, élethosszíglan, ismertette. Az 1 millió forintos átlagbért a 14. havi nyugdíjat teljesen bevezetik, és az édesanyák adómentességét végigviszik, ígérte meg. Sikeres vállalásnak nevezte az infláció letörését, ami most már 2% körüli, illetve a drogterjesztők elleni küzdelmet. Elmondása szerint a civilizációs kérdésekben az emberek őket támogatják, legyen szó migrációról, háború ellenességről, illetve a gender ügyről. Szerint a Fidesz-KDNP Európa legerősebb politikai közössége, amely a választáson győzni akar és győzni is fog. Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, jelentette ki tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszkij politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátság vezetéken, noha annak műszaki akadálya nincsen. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Agnasz latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, mondta a tárcavezető. Már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, aki meghalt a háborúban, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök arra az újságírói kérdésre, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne választások megtartására, annyit felelt, a béke felé vezető úton Volodymyr Zelenszkijnek van feladata, Oroszország meg akar állapodni. Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok újabb repülőgép hordozót vezényel a Közel-Keletre. Washington tovább növeli a nyomást Iránra, nukleáris és ballisztikus rakéta programja miatt. Elemzők szerint ez egy újabb jel lehet egy esetleges támadás megindítására. A megváltozott világrendről és az Európai Unió ebben elfoglalt helyéről szóló előadása nyitotta meg a holnapig tartó müncheni biztonsági konferenciát a német kancellár tegnap. Friedrich Merz beszédében a Guardian tudósítása szerint többször is bírálta a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt az uniós döntések blokkolása és a moszkvai útjai miatt. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal. Ennek értelmében az USA-ba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Nyáron felújítják a vasútvonalat a Kőbánya, Kispest és a Nyugati pályaudvar között, jelentette be Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a napokban megjelentek a szükséges közbeszerzési felhívások. Ez az egyik legforgalmasabb pályaszakasz, naponta 230 vonat, évente pedig több 10 millió utas halad át rajta. Végül az időjárásról, beborul az ég, egyre több felé várható csapadék, kezdetben az eső lesz a jellemző, de aztán egyre inkább havas eső havazás következik, a szél sok felé lesz erős, viharos. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 0 és plusz 5 fok között alakul, és aztán napközben sem változik. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egri és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, Túri Saroltát, a műsorszerkesztőjét hallják. Drezda a Szászország politikai, oktatási és kulturális központja, gyakran az Elba Firenzéjének is nevezik. A páratlan mennyiségű barokk építészeti remeknek hála egykor ez volt Európa egyik legszebb városa. Az első 100 ágost alatt uralkodó építészeti stílus drezdai barokk néven is ismert. Az összes német város közül talán ez a város fizette a legkeservesebb árat a II. Világháborúért. 1945. február 13-án és 14-én a brit királyi légierő 769 és a hozzájuk csatlakozó amerikaiak 527 nehéz bombázója közel 2700 tonna bombát dobtak le a városra. Aki túlélte, az szó szerint megélte a poklot. Drezda, ez a gyönyörű műemlékekkel teli város építészeti remek műveivel együtt a szószoros értelmében porrá égett. Kedves hallgatóink, a következő fél órában a támadás okairól és következményeiről a 2020-ban elhunyt dr. Németh István történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egykori professzor emeritusza beszél. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata. február 13-án és 14-én a brit és amerikai légierő porig bombázta Dresda belvárosát. Ez a II. Világháború egyik legsúlyosabb bombatámadása volt. A háború befejezése előtt vagyunk 3 hónappal. Már nyilvánvaló, hogy a szövetségesek fognak nyerni, tehát Németország elvesztette a háborút. Mégis akkor miért volt szükség erre a bombázásra, egy ilyen mértékű bombázásra, és miért pont Dresda?
Az 1945. január-februári jaltai konferencián Antonov, a szovjet vezérkari főnök helyettese azzal a kéréssel fordult a szövetségesekhez, hogy a német csapat összevonások megakadályozását elősegítendő és ezzel támogatva a meginduló szovjet offenzívát kezdjék el bombázni a stratégiailag fontos városokat, elsősorban Berlint és Dresdát. Tehát egy szovjet kérésre kiinduló akció volt, amelyet a szövetségesek fölkarolnak, és az amerikai 8. légi hadsereg bombázási tervében egyébként mind a két város, Berlin, a birodalmi főváros, és Dresda, az Elba Firenzéje, ugye a gyönyörű barokk város szerepelt. Valójában ekkora városban 900 ezer ember gyűlt össze, a vörös hadsereg elől menekültek, a német csapatok elosztási helye és tömörülési gyülekezési helye volt, és így ezért volt ez a stratégiailag egy igen súlyos áldozatokat követelő esemény, Dresda bombázása.
Mégsem a stratégiailag fontos helyeket bombázzák, talán 3 nap múlva újra jártak a vonatok, viszont a központ, az a gyönyörű barokk város az teljesen megsemmisült.
Az angolok, angol légiháború stratégiai doktrinája polgári lakosság ellen irányult. Ezt 1918 óta követik, a 20-as években doktrinává emelik, és a 30-as évek második felében el is kezdik ennek a repülőgép technikai hátterének a kialakítását. Tehát a hátország moráljának a megtörése, mert ugye akkor az állóháború a fronton nem dönthető el. Erre a következtetése jutottak az első világháborúban, hogy a lövészárokban nem lehet, addig még a hátország termel, iparvállalatok termelnek, a lakosság ellátása működik, addig eldöntetlen lesz a fronton a küzdelem, ezért a hátországot, otthon az ipart és a polgári lakosságot kell megtörni. Tehát ez egy katonai bombázási stratégia volt, doktrina volt, alapvetően eltért a németekétől, amely célzott katonai célokra irányult, légi fölény megszerzésére. Ha megnézzük, ugye nem is voltak bombázógépeik a németeknek, hanem kifejlesztik a célzott bombázás egyik híres repülőgép típusát, a Stukát, a Messerschmittet, amely zuhanó repülésben megy le a célra, és célzott bombázással semmisíti meg azt. Elutasították, doktrinálisan elutasították a németek a polgári lakosság bombázását. Ők katonai szintéren és katonai eszközökkel akarták katonák ellen vívni a háborút.
A németek nem akarták a polgári lakosságot ellenséges területeken megsemmisíteni, ellenben a szövetségesek igen.
Ez a két alapvetően eltérő légi háborús doktrina volt, amely alapvetően különbözött egymástól, igen.
Hogy zajlott le maga a támadás Dresda ellen?
Tudjuk, hogy a leghírhedtebb támadások, azok a legnagyobb erővel induló támadások, azok az 1000 gépes támadások. Mindig ezt követelték, nagy városok ellen a szövetségesek 1000 gépes támadást indítottak. ez most még ezt is meghaladta a drezdai támadás, mert 1200 géppel támadnak a szövetségesek. Elől jönnek a cserkész repülők, ezek úgynevezett karácsonyfa gyűjtő jelző gyertyákat dobnak le, kijelölik a négyszöget, a bombázandó területet, ezek mentek előre tehát, és gyújtógyertyákkal kijelölték a bombázó területet, és utána jöttek a repülőgépek. Az angolok éjszaka bombáznak. Az angol fiatalok, képzetlen pilóták, 20-25 éves fiatalokat csak éjszaka lehet fölküldeni, amikor viszonylag veszélytelen a bombázás. Nappal pedig az amerikaiak bombáztak, azok a hozzáértőbbek, a 8. amerikai légiflotta. És ezek 22 órától 1 óráig, tehát 10 órától éjjel 1-ig, 3 óráig 2-t fordulnak. Kétszer fordulnak, kétszer iszonyatos mennyiségű gyújtóbombát, majd robbanóbombát dobnak a városra, és hogy munkájukat befejezzék, másnap délelőtt, 3. hullámban vadászrepülők támadták, a romok alólt kitántorgó embereket és géppuskázták őket.
A lakosság fel volt készülve a támadásra?
A lakosság nem volt felkészülve a támadásra. Egyrészt már korábban ugyan érte támadás, légitámadás Drezdát, de ezek viszonylag jelentéktelenek voltak. És az előrejelzési rendszer, tehát a szirénázási rendszer, az előrejelzési rendszer is viszonylag későn indul be, mert az amerikaiak más irányba, illetve az angol szászok más irányba indulnak, és egy váratlan 90 fokos fordulattal fordulnak az utolsó pillanatban Drezda felé, és így a drezdai légvédelem nem tud már rá fölkészülni. Ekkor már igen gyenge a német földi légelhárítás, azt már szinte kikapcsolták, úgyhogy akadálytalanul bombázzák, mondom, céltudatosan a polgári lakosságot.
Mit éltek át azok az emberek, akik ott voltak? Nem egy egyszerű bombatámadásról van itt szó, ugye, hanem gyújtóbombákról és különböző vegyi és kémiai anyagok kerülnek a levegőbe. 1500 fok volt magában a belvárosban napokig.
Igen, ez a tűzvihar is tombolt Drezdában. Ez ugye egy a légiháborúnak egy szörnyű mellékhozadéka volt, hogy a tűzfészkek, a különböző tűzfészkek egy tűzviharra egyesültek, és a forró levegő saját felhajtó ereje és a ritka száraz időjárási viszonyok miatt a tűz egy kandalló effektussal kilométerekre lövelt fel a légkörbe, a földön pedig egy szívóhatás érvényesült, és rendkívüli nyomás csökkenéssel járt, és orkánszerű erővel szívta el a környék levegőjét, tovább táplálva a tűzfészket. Így a tűzvihar csak 5 óra múlva szűnt meg, amikor már minden éghető anyag megsemmisült. Ez Hamburgban is megismétlődött, ez a tűzvihar, Drezdában is, és el lehet képzelni, ugye tudjuk már a kétrészes Drezda filmből is látjuk, hogy a pince alattomos menedéket kínált. Az emberek ugye oda menekülnek a légriadókor a pincébe, de hát borzasztó képek állnak rendelkezésre, hogy ott is milyen sors várt rájuk. A leomló falak alatt is szilárdan tartotta magát a pince, s még hűvösnek is tűnt. De a tüzet fogott ház néhány órán belül átsugározta a födénbe a hőséget, és az emberek, a csalók a hűvösben várakoztak, kint pedig tombolt a pokol. És a felhevülő légvédelmi pincék valóságos kályhává váltak, a bombázások legtöbb áldozata itt pusztult el. Ha a bejárat betemetődött, áttörték a falat a szomszéd pincébe, de ez is végzetesnek bizonyult, mert a húzattal terjedő tűzvihar így egész lakótömbök pincejáratait égette ki. A ház alapjaiban rászkódott és füstszivárgott be a nyilásokon, kézen fogták egymást, letérdeltek, hallgattak és imádkoztak. A légáramlással, a zajjal és a rászkódásokkal a pince is részese lett a támadásnak. Aki bizott szerencséjében és lélek jelenlétében, az másként ítélte meg esélyeit, de a pincét még a tűzfront érkezése előtt el kellett hagyni. Kint pedig az utcán szintén reménytelen volt az élet. Tehát sem a pincében, sem kint a városban. Itt más választás nem volt, iszonyatos pusztulással járt, emberéletekkel, kezdetben 100 000-re becsülték az áldozatok számát, most az újabb statisztikák 30-40 000 emberről beszélnek, de ugye mágiákba rakták az embereket, és végül elégették, hogy minél gyorsabban, mert el sem tudták temetni, minél gyorsabban a fertőzést megakadályozzák. Nagyon érdekes, most röviden felolvasnám az eltűnteket kereső hivatal vezetőjének egy nyilatkozatát. Azt mondja, sohasem gondoltam, hogy a halál ilyen különböző formában érheti az embereket. Sohasem tartottam lehetségesnek, hogy a holtakat ennyi formában lehet sírba tenni. Megégtek, elszenesedtek, szétszakadtak, látszólag békésen alvók, fájdalomtól elgyötörtek, teljesen összegörnyedtek, felöltözöttek mesztelenek, vagy egy kupac hamu, s mindenütt a csipős füst és a testek oszlásának elviselhetetlen bűze.
Ez a 30-40 000, ez megközelítőleg most pontosodott lehet a
áldozat? Ezt mondj, ennyit számoltak össze, mondom, az első becslések azok 100 000-ről szóltak, de most több könyvben is a 35-40 000-es számot olvastam.
Sikerült célt érniük a támadással?
Semmiféle célt nem értek el. Sem katonailag, sem a lakosság morálját nem tudták megtörni ezzel. Ezt maguk is később beismerték, hogy semmiféle eredményt nem értek el, és maga az egyik amerikai parancsnok, később németországi megszálló parancsnok említette, hogy hát ezt a emberiség elleni büntetet a Nürnbergi törvényszék, katonai törvényszék elé kellett volna vinni, mint emberiség elleni büntetet, ha a Nürnbergi törvényszék tevékenységét nem a bosszú, a győztesek bosszúja vezényli.
Hogyan sikerült feldolgozni a német lakosságnak? Hogyan sikerült felépíteniük aztán Drezdát?
Szépen sikerült. Az NDK-s időkben többször jártam ott, nem nagyon volt sem pénzük rá, sem talán mementóként meg akarták hagyni, az egész város zöme egy elszenesedett épület halmaz volt. Az egyesítés után kezdték a várost rendbe tenni, és boldogan láttuk, hogy 2005-ben már átadták a város szimbólumát képező gyönyörű bazilikát is. Meghagytak néhány mementót, ahogy Berlinben is meghagytak itt is, de az egyesítés után iszonyatos költségekkel végül kezdték a háborús nyomokat eltüntetni. Még ennek nem értek végére, de most már egy teljesen új város képe alakul ki.
Drezdán kívül hány német nagyváros, mennyit ért támadás a háború alatt?
32 város szerepelt a közvetlen megsemmisítés listáján. Nagyon kiemelten bombázták Hamburgot, az volt az első számú inferno, így emlegetjük. A második inferno ugye a Drezda, de kiemelt volt a Ruhrvidék, Essennek a lebombázása. Érdekesség még, hogy a bombázások mellett, tehát a lakosság, polgári lakosság, a civil lakosság morális megtörése mellett a szőnyegbombázáson kívül még mustárgázt és lépfenét is, tehát biológiai fegyver bevetését is forszírozza Churchill, angol miniszterelnök, tehát a mérges gáz 44 végén, mérges gáz bevezetését sürgeti, és biológiai fegyvert, felszólítja a vezérkari főnököket, hogy hidegvérűen vizsgálják meg. Kifizetődő lenne mérges gáz bevezetése, elsősorban a mustárgázra gondolok. A biológiai fegyver esetében pedig a lépfenét okozó antraxra gondolt, amelyet Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main és Wilhelmshaven ellenvetnének be. Az antrax elpusztítaná a lakosság 50%-át, és a megtámadott területeket évekre elszennyezni. A lépfene kórokozójával Észak-Írországban folytak kísérletek. Bevezetését azonban az Egyesült Államok elutasította, mert jogosan attól tartott, hogy Németország is rendelkezhet ilyen fegyverrel, s akkor visszavághat.
zárszóként mondjuk azt el, hogy mennyi volt a száma a civil lakosságnak Németországban, akiket a szövetségesek megöltek?
A tervek szerint 15 millió németet kellett volna kibombázni. Ezzel számoltak. 15 millió német polgár kibombázásával, a halálos áldozatok száma 600 ezer volt. Angol szászok, német polgári lakosság elleni bombázási akciói során 600 ezer német állampolgár halt meg, hogy ide tegyük mellé, ez a német támadások esetében pedig 60 ezres angol veszteséggel járt, tehát egy tizedet haltak meg német támadások során Angliában, mint fordítva Németország esetében pedig 600 ezeren. Ez az arány.
Schlägt nur für dich, zählt die Stunden, bis du wiederkehrst, dann umarmst du mich. Mein kleines Herz träumt schon vom Glück, in der Heimat wartet es auf dich und weißt, du kehrst bald zurück.
Dresda bombázásának magyar vonatkozása is van. Ide telepítették a budapesti műegyetemisták egy részét és a Magyar Királyi Ludovika Akadémiát is még 1944 végén. Itt állomásozott a komáromi Magyar Királyi 22-es gyalogezred harmadik zászlóaljának harmadik és negyedik százada is, amikor a várost a szörnyű bombatámadás érte. A magyar fiatalok segítkeztek a tűz oltásában és a sebesültek mentésében. Műsorunk folytatásában Kollányi Ákosnak, a Ludovika Akadémia egykori hallgatójának visszaemlékezését olvassa fel Bércesi András.
Magamról és az előzményekről röviden a következőket. Én a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, hivatásos tisztképző főiskola volt, hallgatója voltam. A keleti hadszíntéren megsebesülve, hadikórházbani ápolásom és rövid egészségügyi szabadságom letelte után 1945. január 15-én bevonultam az akadémia parancsnokságához, mely akkor még Magyarországon, Körmenden állomásozott. Parancsnokságommal 1945. február 2-án léptem át az osztrák-magyar határt vasúti szerelvényen. Az akadémia parancsnoksága az akkori Egerben, most Csehszlovák Kebben telepedett le, még én harmad magammal személyi vonaton tovább utaztam Drezdába, ugyanis századom a harctérről történt kivonása után már előzőleg odaérkezett. Vonatunk február 12-én a déli órákban futott be a drezdai vasútállomásra. Onnan gyalog mentünk a városon keresztül a laktanyába, mely tudomásom szerint az egyetlen laktanya volt a városban. Mondhatom, gyönyörű patinás település volt, tele műemléképületekkel. Február 13-án délelőtt kapott parancs értelmében a délutáni órákban bevagonéroztunk a teherpályaudvaron, hogy Drezdától északnyugatra a Rizához közeleső katonai táborba, Zeithainba vigyenek. Mivel szerelvényünket, nem tudom milyen oknál fogva, nem indították útba, így a vasútállomáson értek bennünket a bombatámadások. Az első támadás február 13-án este 22 óra tájban történt. A szirének elhallgatása után a mindinkább erősödő morajból már következtetni lehetett, hogy nagyszámú kötelék közeleg. Arra, hogy a várost bombatámadás éri, nem sokan gondoltak, hiszen a város katonailag nyílt várossá volt nyilvánítva, és addig a pár napot megelőző kisebb géppuska támadáson kívül egyéb támadás nem érte. Mikor azonban a repülőgépekből először az ejtőernyőkre szerelt világító gyertyák, a harctéren Sztálin gyertyáknak neveztük őket, majd ezt követően a gyújtó és robbanó bombák tömege kezdett hullani, akkor döbbent rá mindenki, hogy itt bizony nem tévedésről, hanem szándékos, előre megtervezett bombázásról van szó. Ezt véglegesen alátámasztotta a második bombázás, mely február 14-én éjjel 2 óra körül következett be. Míg az első támadást a vasútállomáson, a váltóház pincéjében töltöttem és éltem át, a második bombázás során kiszaladtam egészen a tolató határig. Így mindent szabad szemmel láttam. Az ejtőernyőn érkező világító gyertyák nappali fényt árasztottak, olvasni lehetett volna mellettük. Hogy hány hullámban érkeztek a repülők, arra már nem emlékszem pontosan, de igen sok gép vett részt az akcióban. A pánik rettenetes volt. Február 14-én délelőtt 10 óra tájban került sor a harmadik, egyben utolsó bombatámadásra. Ekkor a vasútállomás szomszédságában lévő emeletes házak egyikének vasúti szolgálati lakások voltak, óvóhelyére szaladtam. Sok ember zsúfolódott itt össze, civilek és katonák egyaránt. Mindenki nagyon félt és imádkozott. Ekkor már a vasútállomást is érte a támadás, minek következtében a légiriadó lefújása után csak a vízkijáraton tudtuk elhagyni az óvóhelyet. Az óvóhelyről feljövet, iszonyatos látvány fogadott bennünket. Jóformán minden égett. Egy épületet sem lehetett látni. Az állomásfőnök bennünket is felkért, hogy segítsünk az oltási munkálatokban, amit meg is próbáltunk, de teljesen lehetetlen volt. Ugyanis olyan sűrűn hullott a bomba, az angol légierő valószínűleg láncolt bombákat alkalmazott, hogy az épületek teljes hosszukban égtek, és a lépcsőházak is egymás után szakadtak le. A halottak számát talán még hozzávetőleg sem lehetett megállapítani. Ezzel kapcsolatosan sokféle számot hallottam és olvastam, ezek azonban igen szélsőségesen térnek el egymástól. Azt a 25 ezres számot azonban, melyet a háború után 20 évvel a város vezetősége állólag meghatározott, és melyet A.G. Taylor könyvében szintén megemlít, nagyon kevésnek találom. Mi végül február 15-én elhagytuk Drezdát. Az új állomás helyünk mintegy 60 kilométer távolságra volt Drezdától. Ha esténként Drezda felé néztünk, a bombázást követő egy hét múltán is még vöröslött az ég alja a város felett. A háború folyamán 1945. április közepe táján még egyszer keresztül mentem Drezdán. A pontos dátumra már nem emlékszem, csak az elém táruló látványra. Borzalmas volt. Nem tudok egyetérteni A.G.P. Taylorral, amit könyvében írt, miszerint a Drezda elleni támadás nem különbözött számtalan más támadástól, és sokoknál kevésbé volt súlyos. Szerintem Drezda sokkal jobban hasonlított Stalingrádhoz vagy Berlinhez csata után, mint egy átlagosan szétbombázott városhoz. Hosszú évek folyamán töprengtem azon, hogy mi késztette az angol száz hadvezetést arra, hogy ezt a támadást a város ellen végrehajtsa. Nem tudok magyarázatot találni, először azért, mert Drezda nyílt várossá volt nyilvánítva, ami ugyanis a nemzetközi megállapodások szerint azt jelenti, hogy ott katonai objektumok nincsenek, és a katonai támadásoktól mentességet élvez. Ezért sem értem, mert abban az időben a német légierő repülőgép állománya is igen megcsappant, így Anglia ellen sem tudtak már nagyobb támadást intézni. Stratégiai szempontból sem találni rá okot. A nyílt város státusza miatt minimális katonai objektum és létszám volt a városban. Ha mégis ebből a szempontból bombázták volna a várost, akkor először a vasútállomást érte volna a támadás. Ezt viszont csak a város elpusztítása után az utolsó bombázás alkalmával vették célba. És még egyet. Az angol száz hadvezetésnek feltétlenül tudnia kellett, hogy a város szomszédságában hatalmas hadifogolytábor volt, tele angol, amerikai és francia foglyokkal. Ennek dacára ilyen mérhetetlenül nagy bombatámadást hajtottak végre a város ellen. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban beszélgetést hallottak dr. Németh István történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem történelem tanszékének egykori tanárával, Dresda 81 évvel ezelőtti bombázásáról, valamint részletet hallottak Kollányi Ákos, a Ludovika Akadémia egykori hallgatójának visszaemlékezéséből. A visszaemlékezést Bércesi András, rádiónk igazgató főszerkesztője olvasta fel. Adásunk egy korábbi műsorunk szerkesztett változata volt. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Mai műsorunk egy kicsit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy nem elsősorban egy szemét, persze őt is, de még inkább az általa szerkesztett verses kötetet mutatjuk ma be önöknek. Szeretettel üdvözlöm Kisfaludi Zsófia színművésznőt, a tavaly megjelent, szerintem abszolút hiánypótló munka, a Reménytövés című kortárs keresztény versantológia szerkesztőjét.
Először is én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon megtisztelő, hogy ezt gondolod róla, és köszönöm, hogy ezt mondod, hogy hiánypótló. Hála jó Istennek, nem csak te gondolod ezt, hanem a Calvin kiadónak az igazgatója, Galsi Árpád is azt gondolta, hogy ez hiánypótló, és ezért vállalta föl a kötet kiadását. Úgyhogy már is egy hatalmas segítséget kaptam általa, és hát Isten gondviselése volt ez, mert eredetileg magánkiadásban gondolkoztam, ugyanis ez az egész projekt, ez onnan indult ki, hogy a Magyar Művészeti Akadémiában van egy 3 éves ösztöndíjpályázat, amit én megpályáztam, és 2022-ben ezt megnyertem, és ezzel a témával, a Reménytövésnek a kiadásával pályáztam meg, illetve volt még 2 másik alpillér, úgy pályáztam meg ezt az ösztöndíjat, hogy én egy magánkiadásban gondolkoztam eredetileg. És aztán annyira hatalmasan nagyra nőtt az anyag, közel 300 vers van benne, több mint 500 oldalon, és összesen 130 költőtől.
Ezért mondtam én is igen, hogy hiánypótló, mert az ismert istenes verses kötetek, ugye a katolikusok az Innen és Túl című válogatást szokták említeni, 1986-ban jelent meg, pont 40 éve. A protestánsok az Új aranyhárfa kötetet, ez egy évvel később, 87-ben látott napvilágot, de hát ahogy mondom, ugye ezek 40 lassan 50 évesek. Nagyon régen került ilyen alapos válogatás, különösen kortárs irodalmi válogatás nyomdába is lett belőle kötet. Biztos, hogy alapos, hosszú kutató munka kellett hozzá, hogy összeálljon, de először mégis inkább azt kérdezném, hogy mi inspirált, mi késztetett arra, hogy ilyen tematikájú kötetet szerkesz?
Több összetevős a válaszom. Egyrészt Lackfi János versei voltak számomra a nagyon meghatározók, de nem csak most, már sokkal korábban. Még annó, amikor versmondó versenyre jelentkeztem, vagy a színművészeti egyetemre készültem felvételire, már akkor kortárs verseket, és már akkor Lackfi János verseivel foglalkoztam, és azokat kerestem, többek között, több más kortárs költő mellett, és aztán ugye hát Lackfinak csodálatos istenes versei vannak, megszámlálhatatlanul sok, megszámlálhatatlan kötetben, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ő keltette föl az érdeklődésemet az istenes versek iránt, és aztán amikor a Magyar Művészeti Akadémiában meghirdették ezt a 3 éves ösztöndíjpályázatot, akkor én erre már korábban jelentkeztem 2 alkalommal, és akkor elutasítást kaptam, vagy hát akkor elutasították a pályázatomat, és aztán 2022-ben pedig nem tudtam, hogy mivel jelentkezzem, tanástalan voltam, és sokat gondolkoztam rajta, és aztán én tényleg úgy élem meg, hogy így Istentől kaptam egy feladatot ezzel a kötettel, ugyanis egy ilyen délutáni elcsendesedés alkalmával jött ez az ötlet. És és így biztos vagyok benne, hogy ez nem az én ötletem volt, hanem hogy ezt kaptam, ezt az ötletet, és ezt a feladatot Istentől, hogy én gyűjtsek össze, és keressek, és kutassak kortárs istenes költeményeket. Aztán ugye nyilván ezt összefoglaltam, meg ezt kifejtettem a pályázatban, hogy ugye tematikus fejezetekbe szeretném rendezni, mindegyik tematikus fejezethez párosítottam egy bibliai igét, 18 fejezet született végül, illetve a fejezeteken belül is csináltam egy gondolati ívet a verseknek, tehát az volt a koncepcióm, hogy egyik vers a másikból következzen, mint hogyha egy vers füzé ezt olvasna az olvasó. És egyébként buzdítanám is rá a kedves hallgatókat, hogy ilyen szemmel is nézzenek rá a kötetre, hogy ne csak egy-egy verset, vagy egy-egy költőt, akit ismernek, hogy azokat olvassák el belőle, hanem akár így gondolati ívben egy fejezetet is, hogy az vajon mit ad nekik. Nekem nagyon sokat adott.
Azért is jó, amikor ennyire szépen összerendezett versösszeállítást talál az ember, mert valóban, ha egyik versből következik a másik, az embernek a lelkében másképp indulnak be a változások, hogyha igazán jól rá tud hangolódni az olvasásra.
Abszolút egyetértek, és azt is hozzátenném, hogy a kutatási folyamat alatt, ami hát közel 2 év volt, hát nyilván nagyon sok lelki állapotot megéltem az alatt a 2 év alatt. És hogy mindig kaptam Istentől pont olyan verset, ami pont az adott hangulatomhoz illett, és ami az adott hangulatomat és érzelmi állapotomat feloldotta, vagy megerősítette, vagy meggyógyította.
Igen, azt hiszem, hogy ez minden hittel élő ember számára ismerős, hogy egy adott helyzetben megoldást vagy választ keres, és akkor egyszer csak valahonnan, akár a Bibliát felütve, akár egy verses kötetben, sokszor csak egy rádióműsorban hall vagy talál egy pár sort, mondatot, ami akár útmutatásként, választként is szolgálhat neki.
Igen, abszolút. Nagyon sok minden történt a kötet születése alatt. Én magam is édesanyjává váltam, ami hát egy csodálatos ajándék, és nagyon-nagyon nagy boldogság volt. És azt gondolom, hogy ez is hozzátett ahhoz, hogy ez a kötet megszülethessen, mert ha nem lettem volna várandós, akkor a színházi elfoglaltságaim, a színházi munkáim hát bedaráltak volna, és szerintem nem születhetett volna egy ilyen nagy merítés, mert ugye alapvetően színésznő vagyok, és hát egy nagyon aktív, pörgős életet éltem. Volt olyan hónap, hogy 36 előadásom volt egy hónapban, 30 nap alatt. Így az első évben, tehát 2022 elején nem is tudtam annyira nagy figyelemmel fordulni a kötet felé, és aztán kaptam ezt az ajándékot, hogy babát várok, és aztán leadtam a színházi munkáimat, és teljesen erre tudtam koncentrálni. És ott tulajdonképpen 3 hónapos terhes voltam, amikor onnantól kezdve tényleg csak erre fókuszáltam, így aztán azt mondhatnám, hogy én a kisfiammal együtt dolgoztam rajta 6 hónapig bent a pocakomban, és utána, miután megszületett, utána még 6 hónapig, mert akkor meg nagyon jó fej volt, és hagyta, hogy dolgozzak rajta, de úgy, hogy a mellkasomra kötöttem egy hordozókendőben, és ő itt aludt rajtam naponta 2-3 órát, és az alatt a 2-3 óra alatt én tudtam dolgozni a köteten, és ott már a rendszerezés volt, illetve hát a lektor, aki dr. Fazakas Gergely Tamás, a Calvin kiadó munkatársa, nagyon-nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon hálás vagyok neki, mert rettentő sokat segített, és az ő meglátásai alapján még nagyon sok költő került be, és kibővítettem azt, amit én eredetileg gondoltam. Egyébként ez is elég viccesen alakult, mert augusztus 14-e este küldtem el a szerintem végleges kéziratot a Calvin kiadónak, illetve hát akkor még a lektornak, Fazakas Gergelynek, és másnap reggel programozott császárral bementem szülni. Tehát tényleg az utolsó pillanatig dolgoztam rajta, és akkor utána ő ezt megnézte, és utána még nagyon sok mindent javasolt, hogy ha már ennyire reprezentatív, akkor már tényleg csak egy pár dolog hiányzik, hogy szinte tényleg teljes képet kaphassunk a kortárs keresztény irodalomról. Úgyhogy így nagyon jó, hogy a kisfiam Merse segített ebben nekem, és így meg tudtam csinálni ezt a kötetet.
akkor a gondviselés keze abszolút ott volt a kötet születésénél, a kisfiat születésénél.
Teljesen. A reménytövist Isten a tenyerén hordozta. Engem is, de a reménytövis kötetnek a születését teljes mértékben tényleg az első pillanattól kezdve a tenyerén hordozta, és minden létező segítséget megkaptam hozzá. Tényleg kérjetek és adatik. Tehát én csak úgy bekopogtam a Calvin kiadóhoz, Galsi Árpádhoz, hogy hát van egy ilyen készülőben lévő anyag, és hogy akkor esetleg nem gondolná-e, hogy ez beleillene a Calvin kiadónak a profiljába, és hogy nem vállalná-e föl a kötetnek a kiadását. És hiánypótlónak gondolta a kötetet, az anyagot, és azt gondolta, hogy igen, ő ezt szeretné kiadni. Így kaptam ugye a lektort, a korrektort, a grafikust, Mikáczó Kamilla csinálta a borítót a könyvhöz, ami szintén nagyszerű lett, és nagyon egyedi és különleges. Tehát egyszerűen tényleg bármit, kérjetek és adatik, mindent megkaptam hozzá.
Említetted Lackfi János nevét, hogy ő indított el az istenes irodalom felé. Hogyan válogattál? Hol és hogyan kerestél?
Alapvetően az Arcanum tudástárban kerestem a verseket, tematikusan úgy, hogy 1990-től 2022-23-ig. És szisztematikusan átnéztem irodalmi, illetve keresztény lapokat, folyóiratokat, és ezekben a versekben kerestem Istent. Több ezer verset elolvastam, és a versekben nem azt néztem, hogy ki írta a verset, hanem azt néztem, hogy benne van-e Isten, jelen van-e benne Isten. És ez nem azt jelenti, hogy csak bizonyságtevő versek, meg imádságok vannak a kötetben, mert ilyenek is nyilván szép számmal vannak, de nagyon sok a kételj, kérdés, a bizonytalanság, a kicsinyhitűség is a versekben. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen azt tapasztaltam, hogy a kortárs magyar költőkben inkább többségben van a kérdés.
És ahogy nézem ugye a kötetet, ahogy itt van előtte, 18 fejezetre osztottad szét, 18 versfűzért. És nyilván van, amelyik Jézus életéhez kapcsolódik, a vallási életünkhöz kapcsolódik, és így tovább. De ahogy mondtad, rengeteg olyan van, amit az ember nem is tud igazán megmondani egy-egy mondatban, hogy miről is szól, hanem el kell olvasnia, és ahogy szintén említetted, talál benne mindig, ha más nem, legalább egy-két sort, vagy egy-egy verszakot, ami szerintem tovább zeng benne, mondjuk, vagy benne marad a nap folyamán, és mondjuk viszi előre, vagy segíti?
Én abszolút azt gondolom, hogy igen, és nehéz is lenne kiválasztani belőle egyet vagy kettőt, amire azt kéne, hogy mondjam, hogy a kedvencem.
Nem is mehetem megkérdezni egyébként, mert aki ezer verset ugye elolvas, azt megpróbálja átszűrni, rendezni, ott egy idő után minden a szívéhez nő egy kicsit, nem?
Igen, de ugye kellett egy ennél sokkal szűkebb válogatást csinálnom, mert hogy magának az MMA ösztöndíjnak volt még két másik projektje, amiből az egyik az szorosan kapcsolódik a reménytövishez, mégpedig az, hogy ebből csináltam egy zenés versfüzért, tehát egy előadói estet. És ehhez kiválasztottam a 30 számomra legkedvesebb verset, úgyhogy nagyon nehéz volt már a 300-ból a 30-ra szűkíteni.
Hát igen, 10%.
Igen, 10%. És akkor ebből a 30-ból, hát legalább a fele alatt szól valamilyen zene, mert fölkértem Barkó Laura előadó művészt, zeneterapeutát, hogy legyen a partnerem ebben a csodálatos munkában, és legyen a társam ezen az úton, és nagyon-nagyon jól döntöttem, szintén isteni gondviselés, és Laura írt zenéket. Körülbelül 10 verset megzenésített, amiket éneklünk, két szólamban éneklünk, vagy van olyan, hogy ő énekel, és én fölötte verset mondok, van olyan, hogy csak effekt hangszerekkel, kosi, nyelvdob, xilofon, ilyen hangszerekkel egy ilyen atmoszférát teremt, és a fölött mondom a verset, és amiket meg ugye megzenésített, ott meg ukulele, vagy pedig citera kísérettel együtt éneklünk két szólamban. Ez egy nagyon különleges est lett, aminek még augusztusban volt, tehát hogy tavaly augusztusban volt a bemutatója, És azóta is, hát csak tavaly eljutottunk vele 7 helyre az országban, és idén is már, hála Istennek, nagyon sok lekötésünk van, amire mindenképpen invitálnám a kedves hallgatókat, az a Költészet napján április 11-én a Pesti Vigadóban, ott lesz este 6 órakor ez a reménytörés est, és ráadásul nem csak maga az est, hanem egy ilyen kis mini könyvbemutató is lesz előtte, ugyanis sikerült meginvitálni Steinbach József református püspök urat, aki a könyvnek egyébként az előszavát, az ajánlót, az ajánlását írta, illetve Jankula ura, aki pedig az egyik ajánlót írta, és velük meg velem lesz egy beszélgetés a könyvről, utána pedig ezt a 60 perces zenés versvizért meghallgathatják, megnézhetik a kedves nézők, úgyhogy mi így fogjuk a Költészet napját ünnepelni, de egyébként megyünk vele Sopronba, ami szintén egy különleges dátum, mert nagy pénteken megyünk, és április 3-án Sopronban, ami egyébként az én anyaszínházam volt 3 éven keresztül, én onnan szerződtem fel Budapest 2023-ban, és a Magyar Színház tagja vagyok most már, de hát nagyon közel áll a szívem ez Sopron, és ez, hogy nagy pénteken ezt az estet most előadhatjuk, ez is egy
ajándék.
Hát igen, tehát ez is egy ajándék, de ez is egy, nem is tudom, egy megtisztulás, vagy szóval, hogy hát azt azért erős lenne mondani, hogy feltámadás, de...
De egy kis csoda, igen, de igen, az embernek belül a lelkébe érezheti, úgy hát persze.
Igen, tehát, hogy ezen az ünnepen én protestáns vagyok, tehát én nem szoktam gyónni, de hogy tulajdonképpen ez az est egy olyan, mint egy gyónás, ahogy átfolyatom a lelkemen ezt a 30 verset, amiben tényleg csodálatosabb, nem csodálatosabb versek vannak. Ha egyet kéne most kiemelnem, akkor Buda Ferencnek a Pohász a Víradatban című versét emelném ki, és hogyha ezt tudják a hallgatók, olvassák el, mert olyan gyönyörű ima. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a nézőket is nagyon megérinti. Mindenkit más vers fog meg, és ez a nagyon izgalmas, mert általában szokott egy ilyen kis dedikálásra lehetőség lenni az előadások után, hogy meg tudják vásárolni a könyvet, és akkor én alá tudom írni nekik, és ilyenkor mindig szoktam egy pár szót beszélgetni mindenkivel, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kit, melyik vers fogott meg. És mindenki mást emel ki, és ez annyira izgalmas, hogy tényleg ennyire sokszínűek vagyunk, és ennyire más élethelyzetben van mindenki, és mindenkihez más versen keresztül szól az Isten.
Igen, de mégis mindenki tud rezonálni valamelyikkel.
Igen.
A másik nagyon jó dolog a kötettel kapcsolatban, amivel szintén abszolút kortársá, illetve moderné válik, hogy az olvasók, azok ugye QR-kódok segítségével 30 verset meg tudnak hallgatni különböző színészek előadásában.
Igen, ez a 21. századnak az újítása. Az volt a koncepcióm, hogy legyenek olyan versek, amiket neves művész kollégáim elmondanak. 8 nőt és 8 férfit kértem föl. Olyan nevek vannak köztük, mint Kubik Anna, Bence Ilona, Hüvösvölgyi Ildikó, Sápár Mónika, vagy a férfiak között például Kautsky Armand, Lux Ádám, vagy Széles Tamás, aki egyébként egy ókatolikus pap, és emellett színész. Tehát igyekeztem olyan embereket felkérni, akik már valahogy valamilyen formában megvallották a hitüket a nyilvánosság előtt, és akkor én választottam kifejezetten számukra verseket, és ezeket felvettük stúdióban, és így kerültek fel a honlapra, mert hogy egyébként az egészet összefogja a www.reménytövis.hu, vagyis hát reménytövis.hu oldal, onnan el lehet jutni a YouTube-ra, és ott van egy saját csatornája, ott meg lehet hallgatni ezeket a verseket, illetve Spotify-on is meg lehet hallgatni őket, valamint a közösségi média oldalra is, Instagram és Facebook oldalra is el lehet innen navigálni, illetve magáról az előadói estemről is van leírás. És még egy dolgot láthatnak ezen a honlapon, akik ellátogatnak oda, hogy pontosan ki az a 130 költő, akiknek a versei szerepelnek a kötetben. A honlapnak az is a célja, hogy átirányítsa a Kávin kiadó oldalára, ahol meg lehet vásárolni a kötetet. Tehát online vásárlásra is van lehetőség, illetve bele lehet lapozni a kötetbe.
Említetted, hogy az ösztöndíjnak 3 pillére volt, abból ugye 2-t említettél. Mi a 3.?
A harmadik az, az egy rendhagyó irodalomóra, amiben szintén kortárs irodalommal foglalkozom. Ezt én szerkesztettem és én csinálom gimnazistákkal, tehát 9-től 12. osztályosokkal. Ez nem kifejezetten csak istenes vers, de van benne egy istenes vers is, Mezei Katalinnak egy gyönyörű verse, és ennek az a célja, hogy közelebb hozzam a diákokhoz az irodalmat, ezáltal a magyar kultúrát, meg a színházat, hogy egy picit más oldalról találkozzanak a versekkel, ne csak az irodalom órán, ahol meg kell tanulni, be kell magolni, és indulnak mondjuk Berzsenyitől, és egy olyan nyelvezettel, amivel ők nem tudnak most azonosulni. És ez a célja ennek a rendhagyó interaktív irodalom órának, hogy a verseken keresztül 10 pár verset mondok nekik, egy körben ülünk, ezt lehet az ő osztálytermükben, de alapvetően jelenleg a Magyar Színházban repertoáron van ez az előadás, az a címe, hogy Hangulatfüggvények, kortárs verses utazás velem, Kisfaludy Zsófival, és igazából bárki jelentkezhet rá, bármelyik gimnáziumból, mondom, 9-től 12. osztályig, az lényeg, hogy mindig csak egy osztály van, és utána elmondom a verset, és utána beszélgetünk. Nem verselemzés szempontjából, hanem a témákról, amiről szól, szerelemről, barátságról, hogy mi a fontos ezekben, vagy hogy a hatalomról, hogy milyen hatással van a személyiségre, hogyha hatalmat kap. Vagy hogy például szoktak-e csendben lenni. Itt mondom el egyébként nekik Mezei Katalinnak az Istennek készült bejáratonát című versét, ami pont erről szól, hogy csak a csöndben tudunk találkozni Istennel, és mi mégis folyton bekapcsoljuk a tévét, a telefont nyomkodjuk, a zenét hallgatjuk, mindent bekapcsolunk, csak ne kelljen csöndben lenni, egyedül lenni, Istennel lenni.
Úgyhogy ez egy nagyon fontos vers a kötetben egyébként szerintem is.
Így van, nagyon fontos vers, benne van az előadói estemben is, meg itt a rendhagyó irodalom órában is, mert ez számomra is egyik legfontosabb vers. Ez volt a harmadik pillér, hogy egy ilyen rendhagyó irodalom órát csináltam, és hát azért meg nagyon hálás vagyok a Magyar Színháznak, aki most már 3 éve az anyaszínházam, hogy egyrészt visszavárt babázás után, és mert most szeptembertől visszamentem dolgozni, de csak egy ilyen családbarát verzióban délelőttönként ilyen színházi nevelési előadásokat tartok, amiben az egyik ez, a másik meg egy média hatásáról és online fogyasztásról, tehát az online térben létezésünkről való beszélgetés szintén a gyerekekkel, de az egy általános iskolásoknak szóló program. Ez is nagyon-nagyon jó, hogy visszamehettem, de csak szépen fokozatosan, és aztán nem sokára fogok kezdeni majd próbálni, mert egy hatalmas musical produkcióban megkaptam egy nagyon nagy főszerepet, úgyhogy ez is nagy boldogság, mert hát azért amellett, hogy én szerkesztettem ezt a kötetet, ami egy csodálatos 2 év volt az életemből, amellett egyébként színésznő vagyok, és a zenés színészet, műzikelek és a zenés előadások állnak hozzám a legközelebb.
De ez a hivatásod?
Ez a hivatásom, igen, de nagyon boldog vagyok, hogy Isten megbízott egy ilyen feladattal, hogy megcsinálhattam és megszerkeszthettem a reménytől is kötetet, mert nagyon sokat tanultam alatta. Magamról, Istenről, az Isten kapcsolatom nagyon sokat fejlődött és mélyült. Úgyhogy ez egy csodálatos lelki utazás volt.
Kedves hallgatóink, Kisfaludy Zsófia színművésznővel beszélgettünk a tavaly megjelent Reménytövis című kortárs keresztény versantológia szerkesztőjével. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!